Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlata című műsorban. Ezúttal Pest Erzsébetre látogatunk el, a Pest Erzsébeti Múzeumból vannak a vendégeink, D. Udvari Ildikó, a múzeum igazgatója, aki egyébként történész és művészettörténész, valamint Skaper Brigitta, történész. Pest Erzsébet ugye itt van Budapesten, valamikor Erzsébet falva volt. Nagyon érdekes, izgalmas története van, hogyan kapcsolódott Budapesthez, meg milyen élet folyt Erzsébet falván annak idején. A Helytörténeti Múzeumban nagyon sok kérdésre választ lehet kapni, nem is egy kiállítás, hanem több is szól róla. Van egy állandó kiállítás, ahol a helytörténetről van szó. Hogy néz ki ez a kiállítás, és mit lehet itt megtudni?
A helytörténeti kiállításunk, illetve hát a Pest Erzsébeti Múzeum épülete az egy gyönyörű szép neogótikus villában kapott helyet, ami 1906-ban épült, és egy helyi építész, Bocsák Antalnak a lakóháza volt egyébként. Az idősebbek még ma is Bocsák villának hívják emiatt. Ugye itt látható az említett helytörténeti kiállítás, amely igazából a kezdetektől próbálja bemutatni a ma már kerület történetét. Gyakorlatilag az 1960-as, 70-es évekig mondanám, hogy sikerül elvinnünk a látogatót. Itt el kell mondanom, hogy a korai időszakot, a legkorábbi időszakot, ezt régészeti emlékekkel, leletekkel mutatjuk be, amelyet a Budapesti Történeti Múzeum, illetve az Aquincumi Múzeum adott kölcsön nekünk.
Mennyire régiek ezek a leletek? Milyen időszakba vezetnek
vissza? Hát körülbelül időszámításunk előtt 10 000-ből származnak. Igazából nekünk ugye nincsen nagyon régészeti leletünk ebből az időszakból, ezért kértünk kölcsön a Történeti Múzeum, tehát az Aquincumi Múzeumtól, de el kell mondanom, hogy ami igazán dúsan mutatja be a kerület történetét, az a 19. század második felétől mondható el, egészen egyszerűen azért, mert ugye itt is tatárjárás, török dúlások voltak, és gyakorlatilag amikor igazi élet indult meg, az a 19. század második fele, az 1860-as évekbeli népszámlálások szerint kb. 200 ember élt. Hát akkor Gubacs pusztán, nevezzük így, igazából két épület volt, az egyik egy határcsáda volt, ami valamikor a 16. század végén épült, és leginkább cselédek éltek ezen a területen. Majd ezek után felosztották, parcellázták a területeket, először nagyobb, majd kisebb részekre, és ekkortól kezdődött meg igazából a benépesülés. Már a kezdeti időszakban is, bár voltak tervek állítólag, hogy üdülőtelepet hoznak létre, de hát ez nem valósult meg, és inkább a szegényebb rétegek választottak itt maguknak lakóhelyet, egészen egyszerűen azért, mert a hát már az akkor is belvárosi területeket nem tudták megfizetni, és éppen ezért inkább itt vásároltak maguknak házhelyet. Tulajdonképpen az alapítás időpontját azt 1870-71-re tehetjük, amikor is Erzsébet falva, illetve Kossuth falva létrejött. Itt mindenképpen el kell mondanom, mert ugye ez állandóan visszatérő kérdés a látogatók részéről, hogy akkor most ez az Erzsébet, ez milyen Erzsébet és kicsoda. Erzsébet királynéről, tehát Sziszi-ről van szó alapvetően, róla nevezték el Erzsébet falvát. Ugyan öt részből állt későbbiekben ez a terület, de alapvetően Erzsébet falvának nevezték ezt a régiót, ezt a területet nevezzük így. És aztán később átnevezték, hát 1919-ben rövidig volt Leninváros is, elsőként a világon, ezt elő vagyunk híresek, vagy inkább hírhettek, és aztán átnevezték Pest Erzsébetnek, és valószínűleg a, hát a félreértés onnan származik, hogy 1932-ben átnevezték Pest Szent Erzsébetté. Tehát itt bejött a Szent Erzsébet kultusz, de ugye akkor ez egy külön város volt, tehát nem tartozott Budapesthez, csak a Nagy Budapest elképzelésekben szerepelt, és aztán 1950-ben került Budapesthez 20. kerületként, Majd ugye, amikor Soroksár kivált a 90-es évek elején, akkor megint visszanevezték egy rövid időre Pest Szent Erzsébetnek, és aztán megint visszanevezték most éppen Pest Erzsébet, és most már így is marad, de a helyes elnevezés az valóban Pest Erzsébet, mert hát Erzsébet királynénak állítunk emléket igazából ezzel a kerülettel, és tulajdonképpen az alapítás időszakától mutatjuk be helyi nagyságokon keresztül, akik részt vettek a kerület, mai kerület megalapításában.
Egy pillanatra visszakanyarodnék a névválasztáshoz. Lehet azt tudni, hogy hogyan döntötték el, hogy Erzsébet királynéről nevezik el? Tehát valamilyen gyűlés formájában, vagy volt egy személy, aki azt mondta, hogy ez legyen ez, és többiek rábólintottak, vagy csak hivatalból kapta ezt a nevet?
Igazából ez egy megállapodás volt, és engedélyt kértek a király, ugye a magyar királyi családtól, akik rábólintottak erre, hogy legyen, akkor legyen Erzsébet falva a neve. Ugyanígy Kossuth érdekes, mert volt egy gyűlés, ami elhatározta, hogy Kossuth falva lesz. Még az a kocsma mai napig megvan, bár éppen most azt hiszem bezárt, de a közelmúltig működött, és ők írtak is levelet Kossuthnak, illetve szerettek volna neki egy telket adományozni, egy kis parcellát. Kossuth ugye, hát mint tudjuk, emigrációban volt ebben a időszakban, gyakorlatilag élete végéig, és válaszolt, beleegyezett a névadásba, hogy róla nevezik el a Kossuth falva részt, viszont azt mondta, hogy hát mivel ugye érthető okok miatt ő nem fogja ezt a cellát nagyon, parcellát, bocsánat, nem cellát, parcellát felhasználni, igen, a cellát, hogy tudatom a tiázolás, ezért egy 48-as honvéd árvájának adták végül ezt a részt, és egy pici emléktábla egyébként még őrzi ennek a nyomát. És az megfigyelhető, hogy ha bár azért nagyon jelentős 48-as, 49-es tevékenység nem zajlott itt, mert hát ugye említettem, hogy gyakorlatilag szinte alig éltek a területen, nagyon sok utcanév van, ami őrzi a 48-as, 49-es honvédeknek, illetve konkrétan az aladi vértanúknak az emlékét.
Említetted, hogy cselédek voltak kezdetben, igen, akik itt laktak. Ők hogyan közlekedtek, hol dolgoztak, tehát milyen volt a megközelítésnek a lehetősége?
Hát ők ugye itt állhat uradalmakban dolgoztak, tekintettel arra, hogy...
Kihez tartozott?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert gyakorlatilag ez különböző bonyolult öröklési rendszerek után tartozott végül a Grassalkovics családhoz, és a Grassalkovics család adta tovább, de komoly birtokperek voltak, mert ugye a török hódoltság után elég nehéz volt bizonyítani, hogy kinek a tulajdonát képezte az adott földterület, úgyhogy komoly pereskedés volt. A családnak él is mai leszármazottja, aki hát nem túl jó szívvel gondol a Grassalkovicsékra, a Vatai család dév volt, aztán valahogy eljutott a Grassalkovicsékhoz, és aztán ők továbbadták, és több adásvétel útján került parcellázásra, tehát egy brüsszeli, majd egy londoni bank parcellázta végül. Tehát azért mondom, ez nagyon, nagyon bonyolult. Tehát igazából ugye a alapítástól kezdve végigkövetjük ezt a folyamatot, de hát bemutatjuk az egykori oktatást, az iskolákat, amelyeknek néhány épülete még ma is megvan, az egyházi élet emlékeit is bemutatjuk, emléket állítunk kifejezetten a Suda családnak, amely a kerületben Erzsébet falván akkor még nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, valamint a helyi iparosoknak, gyáraknak mutatjuk be a fennmaradt fotó, irat, illetve emlékanyagát. Ez mind a helytörténeti kiállításon belül van, tehát azért mondom. Van egy külön kis Szecsődi Irén sarkunk, amely egy kerületben született opera énekesnőnek állít emléket, illetve hát utoljára hagytam a helytörténeti kiállítás három legnépszerűbb, minden generáció által leginkább szeretettebb elemét. Az egyik az a, úgy hívjuk, meg a múzeumpedagógusok, akikkel dolgozunk, úgy hívják, hogy nagymama konyhája. Ez a körülbelül a 50-es, 60-as éveket próbálja nagyon zanzásítva bemutatni. Olyan egykori konyhai eszközök találhatóak itt, amelyeket mi már biztosan nem használunk, és attól függ, hogy kinézi meg a konyhát, vagy a édesanyja, nagymamája, dédmamája, vagy most már ükmamája is használhatja ezeket. Tehát ez főleg mindenki nagyon szereti, de a kicsik élvezik igazán, hiszen ezek ilyen elfelejtett kincseket jelentenek a számukra.
Azt mondtad, hogy használhatja. Tehát aki oda megy, megfoghatja, befűthet mondjuk ott.
Nem, nem javaslom. Ezt úgy értettem. Egyébként valamikor kézbe is adunk, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásnál valóban a raktárból felhozunk mozsarakat, húsdarálót, mágdarálót, stb. De alapvetően nyilván nem így működik. Ezt bongyolán fogalmaztam, mondjuk így, tehát igazából ezt csak nyilván megtekinteni lehet, de attól függetlenül mondom, valami múzeumpedagógiai foglalkozásra felhozunk tárgyakat. A másik, említettem, hogy még van két nagyon kedvelt tárgy, a városházáról, a erzsébeti városházáról készült makett, ami azért különleges, mert még az eredeti állapotot rögzíti, ugyanis az erzsébeti városházát 40 évben bombatalálat érte, és akkor, vagy hát utána ennek következtében a két torony elpusztult, és nem építették újjá, de ez még az eredeti képeslapot törzi, pontosabban a fele, egy tükrös megoldással megoldottuk, hogy az egész látszódjon, az egész épület háromdimenziós legyen, és hát a harmadik, az egy körhinta, amely, mint kiderült, egy helyi bácsi készítette, és gyakorlatilag én úgy szoktam mondani, hogy csörög, morog, zörög, villog, mert motor van benne, és ha bekapcsoljuk, akkor körbe-körbe jár, és ezt mindenki nagyon élvezi. Állítólag ez egy valóban létező körhinta volt valamikor a 20-as években. Itt még gyorsan elmondanám, élvén a lehetőséggel, hogy van egy másik állandó kiállításunk is, a Neményi Lili emlékszoba, amely igazából azért kapott itt helyet, mert Neményi Lili a két világháború között elég sokszor lépett fel nyári színpadon Erzsébeten, és olyan jó emléket őrzött meg, hogy igazából ránk hagyományozott jó pár személyes emléket, és ez itt a reklámhelye. November végén a születésnapja közelettével, vagy időszakában mindig rendezünk egy Neményi Lili estet, amely most november 28-án lesz, és a Színház és Filmművészeti Egyetemről jönnek hozzánk sanzonokat énekelni, ráemlékezvén.
Milyen nevezetes emberek éltek még Pest Erzsébeten? Néhány nevet, hogyha tudnám felsorolni.
Hát élt itt Kormos István, ugye, aki a Vackor szerzője volt. Festőművészek közül, majd szó lesz később róluk, Rátkai Endre, élt itt Gál Imre, élt itt, illetve Cétényi Vilmos, Tóth Menyhért, igen, őt hagytam, hát igazából szerintem a művészetkedvelők őt ismerik inkább a legjobban. És egyébként inkább helyi jelentőségű művész, illetve köze volt még a kerülethez, ezzel nagyon szeretünk felvágni Jókai Mornak, amennyiben parcellákat vásárolt. Sajnos nem személyesen, de azért mégis valamilyen, azért köze volt mégis.
De saját céljaira.
Saját céljaira, abszolút. Tehát azért legalább Jókai Mor valamelyes. Illetve a Sina családot kell megemlítenem, ugyanis az a legenda járja, hogy az egyik tagja, a Sina család tagjáról írták az aranyembert. Tehát, hogy ez a jelentősége a Sina családnak.
Most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. A műsor előző részében Skaper Brigittát hallották, aki a helytörténeti gyűjtemény kiállítását mutatta be, viszont még nem jutott szóhoz D. Udvaros Ildikó, aki művészettörténész és történész, úgyhogy most őt szeretném megkérni, hogy mint a múzeumnak az igazgatója, mutassa be a múzeumot, mert itt nem csak egy helyen, hanem több helyen is megtalálható a múzeumnak különböző egysége.
Igen, Pest Erzsébet azzal büszkélkedhet, hogy van egy helytörténeti múzeuma, amiről korábban szó esett, de van két galériája is. Ezek közül az egyik galéria az időszaki kiállításokat nem mutat be, tehát majdnem azt mondhatnám, hogy ez a helytörténeti gyűjteménynek egy kihelyezett kis múzeuma, és van egy galériánk, valóban egy működő időszaki kiállításokat bemutató galériánk, a Gál Imre Galéria, ahol viszont szintén van egy állandó kiállítás, tehát azt hiszem, hogy tényleg Erzsébet nagyon szépen el van eresztve, nem szépen mondva, kulturális intézményekből. Hát röviden azt azért elmondanám, hogy még arra is büszkék lehetünk, hogy a Pest Erzsébeti Múzeum 1951-ben jött létre, és tulajdonképpen ezzel a főváros első kis múzeuma, ami hát komoly dolog. Ez a kis múzeum 51-től 53-ig egy iskolai szertárként működött, és 53-ban került aztán önálló épületbe, ebbe a bizonyos sudaházba, ami ma már a Gál Imre Galéria, és ott kezdte meg múzeumi tevékenységét. A múzeum gyűjteménye az, ahogy itt elhangzott, nyilván elsősorban a helytörténetre, tehát arra koncentrált, hogy Pest Erzsébet történetét feldolgozza, gyűjtse az anyagot, amennyire lehet, és ezt kiállításon bemutassa, és ennek eredménye a helytörténeti állandó kiállításunk, ami azonban nyilván már nem ugyanaz, mint annak idején volt, hanem azért bizonyos időszakonként ezt felújítjuk, és az új szerzeményekkel is bővítjük.
Legutóbb mikor lett felújítva?
Legutóbb 2009-ben lett felújítva, de azt kell mondanom, hogy 2010-ben is tettünk hozzá, tehát egy pici kis változás és felújítás akkor is történt. Az az igazság, hogyha olyan anyagot kapunk, amit úgy érezzük, hogy minél előbb be kell mutatni, és van rá lehetőség, akkor azt megpróbáljuk elhelyezni azért egy kis variációval, átcsoportosítással az állandó kiállításban, és mindig valamilyen időszaki kiállítást is elhelyezünk az állandó helytörténeti anyag mellett, ami helytörténeti vonatkozású, hiszen az nagyon fontos, hogyha belegondolunk, hogy aki megnézte már a statikus állandó helytörténeti kiállítást, az is visszajöjjön a helytörténeti múzeumban, és így most van nálunk egy időszaki kiállítás, ami azt mutatja be, hogy a Pest Erzsébetiek hol és merre jártak annak idején a nagyvilágban.
És merre jártak?
Hát úgy építettük fel ezt a kiállítást, hogy természetesen bemutatjuk azt, hogy mik voltak a kedvenc nyaralóhelyek, vagy tehát azok a helyszínek, amiket szívesen felkerestek az emberek, most gondolok itt a fürdőhelyekre, ugye Abázia, Marienbad, de maga ez a kiállítás azért nem igazán erről szól, hiszen nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy bemutassuk azt is, hogy helytörténeti vonatkozásból is, és egyébként történelmi szempontból is, hogy a 20. század első évtizedeiben ugye volt egy Amerikába irányuló kivándorlás, amiben Pest Erzsébetiek is részt vettek. Volt egy más irányú, illetve egy más célzatú amerikai utazás, ami például a Kossuth zarándoklatnak a célja volt, és ebben is részt vettek Pest Erzsébetiek, és hát ezen kívül ugye szomorú apropója is van, hogy a két világháborúban való részvétellel is kerültek Pest Erzsébetiek a nagyvilág különböző helyeire. Emellett, hogy most a másik két helyszínünket is azért itt említsem, tehát a most Bocsák Villának nevezett, ugye kolléganőm említette, helyszínen van már a Pest Erzsébeti Múzeum, helytörténeti múzeuma, de ez nem így indult, hanem a másik helyről indult, ami 89-ben vette fel Gál Imre nevét, ez a mi Gál Imre galériánk. Ez azért is érdekes, mert a múzeumunk egy képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkezik, és folyamatosan gyűjtünk is kortárs képzőművészeti anyagot, mivel lehetőségünk van arra. Nagyon sok művész élt és él Erzsébeten, itt már elhangzott néhány név, például ugye sajnos idén hunyt el Bartl József festőművész, akinek a neve messze túl mutat a kerület határain, de szó esett Tóth Menyhirtről, aki szintén ugye nem kerületi jelentőségű művésznek, és van egy kis emlékszobája a Gál Imre galériában, mert ő 10 évig a Kövező utcában alkotott és dolgozott, ott volt a műterme, és ezért 11 alkotását a Pest Erzsébeti Múzeum is megkapta, és büszkélkedhetünk ezzel az állandó kis gyűjteménnyel. A másik fontos dolog az, hogy 2006-ban az egykori helyi világosság moziban megnyitottuk a Rátkai Átlók galériát. Itt képzőművészeti kiállítások és helytörténetiek is vannak. Ez szintén azért van, mert hogy szeretnénk minél többet bemutatni az anyagunkból, és nem raktárban őrizni. Ezért van ott egy mozi történeti kiállításunk, van egy történeti babaszobrokból készült kiállításunk, amit a gyerekek szeretnek, ezt egy helyi iparművész készítette, és különféle korokból származó viseletet viselő babák vannak kiállítva.
Népviselet vagy a polgári viselet?
Polgári viselet, tehát inkább ilyen jellegű. És a három nagy kerületi művész, aki hát mindhárom most már elhunyt, de volt egy olyan, hogy Átlók művészcsoport Pest Erzsébeten, a 60-as évek elején működött ez nálunk, és nem csak képzőművészek, hanem írók, költők is szerepeltek benne, és a három képzőművész tag, Rátkai Endre, Gál Imre, akiről a galériánk el van nevezve, és Cétényi Vilmos állandó kiállítása került ebbe a kiállítóterembe. Én Rátkai Endréről azért mondanék néhány szót külön, mert messze esik ez a kiállítóterem, így a városközponttól, és talán ez az egyik rossz dolog abban, hogy nem igaziból nem tudjuk őt annyira népszerűsíteni, mert egy ugye a 20. században nagyon érdekes dolgot csinált, ő ikonosztázokat festett, de hatalmas, monumentális léptékű ikonosztázokat, dekortárs tematikával, tehát nem egyházi témával, hanem sőt, néhol igen erős, erotikus, felhangú munkákkal, de nagyon megdöbbentő és lenyűgöző a hatása ezeknek a munkáknak. Van kék ikon, vörös ikon, fekete ikon, és van egy arany ikon, ami pedig azért érdekes, mert az a nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a világ történelmét, illetve kultúrtörténelmét dolgozza fel ezen az ikonosztázon.
Az arany ikonon?
Igen. És a világ teremtésétől, hát egész addig, amíg a művész végül el nem hunyt, ugye, addig követi azokat az eseményeket, amiket ő kiemel nyilván, és amik mindig valamilyen módon kapcsolatba kerülnek Pest Erzsébettel. Tehát ez egy végtelenül izgalmas anyag, természetesen a Cétényi Vilmos anyaga is nagyon, nagyon érdekes és izgalmas, egy egész más főnképp monotípiákból, rajzokból álló, és Gál Imrét pedig azért kell megemlíteni, mert ő nagyon fiatalon elhunyt, és viszont, tehát nem csak Pest Erzsébeten, hanem Magyarországon, például Esztergomban, Mendén, Kiskunfélegyházán templomi freskókat készített, amik ma is megvannak, és Pest Erzsébeten pedig a Szent Erzsébet templomban 2 üvegablakot, ami hát szintén Nagy Sándorral együtt dolgozott a freskókon. Nagyon hát fontos és izgalmas munka. És hát így a vége felé azért nem szeretném azt kihagyni, hogy még ezen túl számos olyan művész él és alkot Pest Erzsébeten, akik a tavaszi tárlatainkon évente mindig megjelennek. 45. tavaszi tárlatunk lesz jövőre, ahol a Pest Erzsébeti és a regionális művészek mellett most már azt kell mondanunk, hogy Szentendrétől kezdve Ráckevéig adnak be munkát a képzőművészek, és a meglévő gyűjteményünket úgy gyarapítjuk, hogy megkérjük őket, hogy ha módjukban áll, akkor egy-egy művüket ajándékozzák a gyűjteményünknek, és hát ebből úgy mindig akad egy-egy művész, aki úgy érzi, hogy ezt megteheti, és meg is teszi, és gyarapszik a múzeumunk gyűjteménye. Amellett pedig éves viszonylatban a Gál Imre galériában képzőművészeti és helytörténeti vonatkozású időszaki kiállításokat mutatunk be, amivel nem csak a kerületi, hanem nyilvánvalóan a kerületen kívüli érdeklődőket is igyekezzük ide elhívni és becsalogatni a Gál Imre galériába.
Melyik korosztály szokott a leginkább jönni, illetőleg szó volt arról, hogy vannak itt múzeumpedagógiai foglalkozások, azokat kik és milyen céllal, milyen formában veszik igénybe, milyen tematikával?
Igen, hát azt mondhatnám, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások nagy része azért a helytörténeti vonatkozással kapcsolódik össze. Nagyon jó múzeumpedagógusok működnek Erzsébeten az iskolákban, és természetesen ehhez mi is segítséget nyújtunk, amennyiben szükséges, de tematikusan megtervezett órákat tartanak, ismerik az anyagát a múzeumnak. Emellett pedig, hogyha olyan új időszaki kiállítást rendezünk, ami úgy érezzük, hát illetve mi igyekszünk mindig, de nyilván vannak olyan tematikák, amelyek jobban feldolgozhatók a kicsinyek számára, akkor ezt mindig a múzeumpedagógusokkal megbeszéljük, sőt, a mostani kiállításunkban, amiről szó esett, hogy Pest Erzsébetiek a nagyvilágban, tudatosan elhelyeztünk olyan elemeket, amik kimondottan múzeumpedagógiai célzatúak. Például van egy ilyen kis táblácska, amin kérdések vannak a kiállításból, de nyilván direkt a kisiskolások részére, és akkor, hogyha ezt a kis ajtót így felemelik, amin a kérdés van, akkor alatta a helyes választ is rögtön elolvashatják, de ugye előtte gondolkozhatnak, vagy megválaszolhatják, és leellenőrizhetik, hogy jó-e a válasz. Puzzle-t szoktunk készíteni, az is van most is ebből az egyiptomi régi fotóból, ami a kiállításunkban van, a piramisokkal. Ezt is nagyon szeretik, és tudják a gyerekek használni. De olykor azt kell, hogy mondjam, hogy amire mi nem is gondolunk, olyan dolog is van a kiállításban, ami megragadja őket, és tehát sokkal közelebb kerül a gyerekekhez, és így a múzeumpedagógusok azon keresztül is most zászlókat is, minden országot, ami szóba került a kiállításon, annak a zászlóját ott kicsibe elhelyeztük a kiállításban, és akkor azzal is tudnak játszani, és kérdésfelelet formájában ugye megismerkedni. Tehát úgy gondolom, hogy ez jól működik. Másik kérdésre visszatérve, hogy kik látogatják, hát látogatják nyilván kisgyerekek, látogatják középkorúak, idősek, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért ugye a kamaszkorú, tehát egy olyan 16 és 30 év közöttieket szeretnénk még oda csábítani minél jobban. Ők azok, akik kevésbé.
Milyen visszajelzési lehetőség van, illetőleg mivel szoktak élni, hogy mi az, ami a leginkább tetszik nekik, vagy mi az, ami esetleg kevésbé tetszik?
Hát hála Istennek negatív kritikát nagyon ritkán kapunk. Ugye a vendégkönyvünk mindenhol van, de van, amikor szóban is elmondják a látogatók, hogy mi tetszett nekik, vagy mi az észrevételük, de van a honlapunkon egy olyan lehetőség, hogy tulajdonképpen számítógépes formában, levélben is kapcsolatba tudnak velünk kerülni, és véleményeiket, észrevételeiket közlik, sőt Facebookon is fenn vagyunk, és nagyon szépen működik az is, hogy visszajeleznek a kiposztolt fotókra, vagy amiket el szoktunk helyezni, például mielőtt egy kiállítás megnyílik, vagy a megnyitóról elhelyezett fotóinkra. Én mindenképp szeretném, hogyha nem hagynánk ki a mostani, ezen a múlt héten megnyílt kiállításunkat, hiszen nekem is, azt hiszem mások nagy örömére is, múlt héten nyitottuk meg a Gál Imre galériában Polgár Rózsa Kárpit művész kiállítását, ami hát azt hiszem, hogy a gyerekektől az idősekig mindenkinek egy nagyon nagy élményt nyújthat, ha megnézi, és hogyha korábban erről is beszéltünk, hogy milyen üzenete van ma egy ilyen kiállításnak. Hát én azt hiszem, hogy az az üzenete, hogy a minőségi művészet, az igazi érték, az sohasem avul el, és hogyha ebben benne van egy tiszta, őszinte, hazafias büszkeség, amit a Polgár Rózsa munkáiból a család iránt, a hazánk iránt és a magyar kultúra iránti elkötelezettség, ami ezekből a goblenekből nekem árad, akkor azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy ezek a fontos dolgok, és ezeknek van ma is értelme és aktualitása, és erre nagy szeretettel várunk mindenkit.
A részleteket pedig a honlapon meg lehet nézni, tehát nyitvatartási időt és az egyéb útvonalat is például.
Igen.
Köszönöm akkor a beszélgetést, megint zenét hallgatunk, és utána következik a Kaleidoszkóp.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban, a Kaleidoszkoppal. Budapesten az Országos Idegennyelvű Könyvtárban Égtájképek címmel nyílt egy kiállítás, amelyiken Borosnyai Klára ötvös és festőművész mutatkozik be, aki ötvös szakkört vezet, és emellett fest is. Pályájának különböző korszakai tekinthetők meg, illetőleg olyan alkotások, amiket részben a tanítványokkal, részben az ő ihletésükre, részben pedig tőlük függetlenül hozott létre. Tanítványai között egyébként diákok és felnőttek egyaránt megtalálhatók, műveit pedig rendszeresen kiállítja, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Szintén Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban Székely László Temesvár építésze címmel nyílt kiállítás, ahol életművének néhány jellegzetes alkotását mutatják be felvételek segítségével a Székely László album anyagából. A felvételeket Mihály és Hortenzia Botescu temesvári műépítészházaspár készítette. Székely Lászlóról érdemes tudni, hogy már édesapja is építőmester, illetőleg építkezési vállalkozó volt, majd ő miután a temesvári református gimnáziumban, illetőleg Máramaros szigetén a kollégiumot abszolválta, utána a budapesti József Műegyetem építészeti karára iratkozott be, Pett Samu, Cégler Győző, Hausmann Alajos és Sulek Frigyes növendéke volt, illetőleg 1900-ban a diploma megszerzése után Cégler Győzőnél dolgozott 3 évig, majd innen Temesvárba került, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának műépítésze lett, és ebben a funkciójában gyakorlatilag Temesvár arculatát, a Begepart architektúráját és urbanisztikai arculatát határozta meg azzal, hogy rendkívül gazdag, sokrétű tevékenységet végzett, így például a nevéhez fűződik a temesvári közvágóhíd, a Piarista Főgimnázium rendház és templomépület együttese, görögkeleti templom, erzsébetvárosi, gyárvárosi, józsefvárosi és rezsőföldi elemi iskola, józsefvárosi óvoda, a hitelbank, csendőrlaktanya, a főtéri bérpalotasor, a nagyszalontai városháza és gimnázium, a verseci, szerb, görögkeleti püspöki kalota, a nagybecsvereki és pancsovai vágóhíd, a gyulai harisnyadjár, hogy csak néhány dolgot soroljak fel a gazdag életműből. Különleges jelentősége van a Dózsa György tüzes trónusa feltételezett helyére épült Mária kápolnának, a szabadfalui Petőfi emlékműnek, valamint a saját költségén díjmentesen épített temesvári magyar háznak az életművében. 1922-ben vonult nyugdíjba, magántervezőként azonban haláláig dolgozott, amit a bőséges életmű jól reprezentál. És ha már Erdélyben vagyunk, akkor Nagyszalontára is érdemes elmenni, az Arany János Emlék Múzeumba, ahol a Budapesti Közlekedési Múzeumnak egy vándorkiállítása látható, Erdélyi Vasutak 1867-1914 címmel. Eredeti fotógyűjtemény, amelyik ebben Erdélyi Mór, Klösz György felvételei is szerepelnek, a vasutak építését dokumentálják, ugyanakkor az átformálódó tájat, illetőleg a környezetet építő embert is. Tehát történelmi, szociológiai és technikatörténeti szempontból is érdekesek a képek, bemutatják a korabeli Erdély gazdasági fejlődését, azt, hogy a nulla, tehát a vasútmentes területből hogyan lett 47 évvel később 2384 km hosszú vasúthálózat. A beruházások finanszírozása, a vicinális és a fővonalak egyaránt megjelennek. Technikai válaszok, műszaki bravúrok szintén megfigyelhetők. A vándorkiállítás Gyergyószentmiklósra, majd Nagyváradra fog tovább haladni. És ha már Erdélyben jártunk, akkor érdemes a Felvidékre is eltekinteni, a Füleki Vármúzeumba, ahol a mi várunk, a mi büszkeségünk, a Füleki Vár ábrázolásai címmel a Bebek toronyban nyílt egy kiállítás a várról. A régió és a város reprezentatív és szimbolikus objektuma ez, aminek az első ábrázolása 1593-as töröktől való visszafoglalás idejéből származik, és a későbbiek során is számos történelmi metszet készült róla, valamint pásztoreszközökön is megjelent az alakja, de a füleki zománc termékeken, ajándéktárgyakon, civil szervezetek logóján, és természetesen 20. századi gicseken is. Mindezekből egy összeállítás található a kiállításon.
És ha valaki már itt van, akkor a Füleki Vármúzeumban a Liliomos évszázad a szlovákiai magyar cserkészek története kialakulásától napjainkig, vagyis 1913-tól 2013-ig című kiállítást is érdemes megnézni, amit a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Komáromi Huckó Polgári Társulás és a Füleki 47-es számú Kohári István cserkész csapat rendezett. A kiállításon bemutatják a megalapítás körülményeit, a cserkész eszmeiséget, illetőleg a szervezet aktivitását is. Visszatérve Magyarországra, Budapesten a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban régi és új a jávai vajang hagyományából Gál József kiállítása nyílt meg. A jávai vajangról néhány szót, a vajang az árnyékot jelent, és tulajdonképpen báb és árny játék összefoglaló nevéről van itt szó. Eredetileg egy speciális bábbal készült, amit kulitnak neveznek, és bőrből csipkésen kivágott, átjuggatott figurákkal báboztak, amik természetesen, hogy színesek legyenek, festve voltak. Már a Krisztus utáni 10. század előtt kialakult ez a hagyomány, és tovább fejlődött folyamatosan, tehát különböző formájú bábfigurák jöttek létre, például pálcával mozgatott fabábú síkdombormű figurák, vagy élő színészek is előadhatták ezt az archaikus formákba öltött bábjátékot. Nos, ez volt az, ami megihlette Gál Józsefet, ennek a folytonosan megújuló, rugalmas műfaja, amelyik a külvilággal, mint a báboknak a változásából is látjuk, folyamatosan kölcsönhatásban állott. Ugyanakkor archaikus szigorú szabályokat követett. Ő a kortárs szemszögéből közelíti meg ezeket a dolgokat, és a különbségek és a hasonlóságok általi új kontextusok, párbeszédek kialakulását segíti elő a műveivel. Pécsett a Múzeum galériában egy művészpolihisztor odüsszeája a múlt század elején címmel nyílt kiállítás. Itt Lakatos Artúrról van szó, aki Bécsben született és Budapesten halt meg. Életének a II. Világháború előtti szakaszát mutatják be, azért odüsszeia, mert nagyon sok helyen járt, Bécs, Budapest, Kassa, Pécs, Nagybánya, München, Párizs, Milánó, szerbiai és olaszországi hadifogság, tehát igen, változatos volt az életének ez a szakasza. Művészeti forrongásait és a magyar szecessziónak a hatását jól reprezentálják az alkotásai, és maga az életmű is, hiszen nagyon intenzíven jelen volt a művészeti közéletben. Érdekesek, izgalmasak személyi kapcsolatai, Hollósitól Lika Károlyon át, Ady Endréig, Rudnai Gyulától Gulácsin át, Márfi és Kozma Lajosig, nagyon sok emberrel tartott kapcsolatot. Festő, illusztrátor, könyvművész, goblein és szőnyegművész, bútor és kerámia tervező egyaránt volt, aki vásári pavilonok és üvegablakok tervezései mellett szövet és tapéta mintákat is tervezett, és erősen kötődött családi rokoni szálakkal Pécshez. Itt Pisi Zoltánnal állt például a kapcsolatban, aki sógora volt a Zsolnai gyárból, illetőleg Fischer Bélával, aki alispán volt, és akinek a kezdeményezésére az új vármegyeház ülésterem belsőépítészeti kialakítása és bebútorozása a nevéhez fűződik 1932-ben, vagy a Szopjáni sörözőnek a berendezése magyaros motivumokat felhasználva 1943-ban. Az is nagyon érdekes, hogy maga ez a kiállítás olyan helyen van, ahol ő maga sokszor megfordult életében, hiszen Fischer Bélának, az ispánnak a otthona volt a jelenlegi múzeumgaléria. A kiállítás művészeti alkotásain kívül annak a recepciójára, illetőleg a szövevényes családtörténetre is kitér. Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban Áron Nagy 100 címmel nyílt kiállítás. Áron Nagy Lajosról szól ez a kiállítás, aki 1913-ban született, tehát innen a 100, és aki 1938-ban Balló Ede ösztöndíjjal egész Nyugat-Európát bejárta, majd 39-ben költözött Székesfehérvárra, ahol a város művészeti életének összefogója, segítője lett. 1935 óta szerepelt egyébként kiállításokon, 43-ban római ösztöndíjat kapott, de a háború miatt nem tudott elutazni, helyette a fővárosban rendezett kiállítást. A II. Világháború után is tovább folytatta alkotásait, 1958-tól többször is díjat kapott, Többek között 1956-ban és 67-ben munkácsi díjat. 71-ben Székesfehérvár díszpolgára lett. Lírai hangulatú, finom festőiségű életképeket és tájképeket alkotott, valamint portrékat, de a természetfő ábrázolásoktól egészen az elvont dekoratív folytatásokig sokféle stílussal próbálkozott. A tájképein az utazások jelennek meg, amelyekben a Tiszavidék, a Balaton, a Velencei tó épp úgy jelen van, mint a szlovák tájak vagy a finnországi Kemit és görögországi utazásainak a színhelyei. Budapesten a Ludwig Múzeumban Beat nemzedék Ellen Ginsberg címmel nyílt kiállítás, és itt a Beat nemzedéknek a működését, aktivitását mutatja be a 40-es éveki New York és San Franciscói feltűnésüktől Ellen Ginsberg útmutatásával. Tehát itt nem egy klasszikus kiállításról van szó, hanem szövegek, fényképek, riportok, kéziratreprodukciók és dokumentumok villannak föl, jelennek meg a falakon, az új nyelv, új életformát újfajta módon bemutatva. Gyakorlatilag egy vizuális és akusztikus antológiával találkozunk itt, amelyik a multikulturális mozgalmat a kezdetektől napjainkig végigvezeti, úgy, hogy Ellen Ginsberg, mint költő és a Beat nemzedék alapítója mutatja be az egyes személyeket. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban az Én világom Szabó Béla 50 címmel nyílt kiállítás, ahol a hivatásos fotográfus a fotózás két különböző irányáról szól fényképei révén, az egyik az alkalmazott fotográfusként, hiszen 27 éve fotósként dolgozik, azt, hogy a megrendelő igényeinek maximális megfelelése mellett a lehető legmagasabb művészi színvonalon milyen alkotásokat hozott létre, hiszen ezek között is vannak művészi képek, másrészt pedig a saját világát, amihez egyre inkább szeretne visszatérni, ez még a monokróm, a szürke árnyalatokkal játszó fekete-fehér képeknek az időszakában alakult ki, pályájának a kezdetén, és ahol ő a hangulatok, érzések visszaadására törekedett a fényképek által. A végtelenség vonzotta leginkább, ez pedig a víz és a hegyek segítségével szereti érzékeltetni. Székesfehérváron az Új Magyar Képtárban Desert Inn, Tasnádi József képzőművészeti kiállítása látható, ahol is egy installációt lehet látni, egy metaforikus helyzet rekonstrukciót, egy lebegő ágyat valójában, amelyikkel filozófiai gondolatokat fogalmaz meg, és utal egy valóban létező élő személyre, egy Howard Hughes nevű emberre, aki aviátor, vagyis hogy pilóta volt, de emellett filmproducer és multimilliárdos, tehát gazdag gyár tulajdonos volt, atyától örökölte, és ezt sokféleképpen kamatoztatta. Mérnök, felfedező is volt, aki, mint filmrendező, egy western és egy háborús filmet is rendezett, illetőleg filmekben, mint színész is szerepelt. Megalapította Hughes Aircraftot 1932-ben, és a Howard Hughes Medical Institute-ot, ahol orvosbiológiai kutatásokat folytattak, és ez a két alapítás nem véletlen, hiszen, mint berepülő pilóta mondanánk ma, nagyon sokat repült. Tulajdonképpen ez volt a veszte is, ugyanis 1946-ban egy XF-11 kísérleti géppel majdnem halálos balesetet szenvedett, és ezután telefonnal tartotta gyakorlatilag a kapcsolatot a világgal élete végéig, ugyanis a betegsége olyan jellegű volt, albodiniának nevezik, illetőleg annak egy RSD per CRPS formája, hogy egyszerűen még ruhát sem bírt elviselni magán, annyira fájt minden érintés, úgyhogy például évente egyszer hagyta levágni a körmét és a haját, vagy borotválkozni, és csak egyszer borotválkozott, mosakodni, tisztálkodni sem nagyon bírt, annyira fájt minden érintés. Egyik szállodáról a másikra járt, próbálta kezeltetni magát, nem sok sikerrel. Tehát az ő életét a teljes nyilvánosság után 47 éves kora utáni teljes elszigeteltség, elzártságig mutatja be. Egyébként még azt is lehet róla tudni, hogy volt egyfajta mentális betegsége is, ami aztán 47 éves kora után eluralkodott rajta. Széchenyben a Kubinyi Ferenc Múzeumban Válogatás az életműből Mustó János festőművész kiállítása látható, aki tavaly halt meg, és egyébként a szlovákiai Lucfalva községben született, tehát egy olyan helyen, ahol két nyelvűség volt, és magával hozta innen a kettős identitást is. Egyébként Salgótarjánban élt, a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy képzőművész generációjának kiemelkedő alakjaként. A szülőföld, az emberek, a táj a szlovák és magyar kultúrkincsnek egyaránt képviselője volt, akinek kedvenc témája az emberi lét állomásainak az ábrázolása volt, tehát a születéstől a halálig az ember különböző élet folyamatainak az egyes szakaszait mutatta be. Szimbólumokkal, allegorikus alakokkal is szeretett dolgozni. Egyik ilyen kedvenc szimbóluma az életfa vagy keresztfa volt, amelyik a lelki fejlődés különböző állomásait, a megújulást, a termékenységet, halhatatlanságot egyaránt szimbolizálhatta. Illetőleg azt, hogy mindenki a saját keresztjét hordozza. Művészeti arcpoétikája az asztrál mitosz jelképrendszerében gyökerezett és univerzális filozófiai kérdésekre összpontosított. Nagyon fontos elem volt a művészetében az egymásra utaltságnak a kifejezése, az, hogy általános értelemben is szükségszerű, hogy az emberek együtt éljenek, egymást kölcsönösen elviseljék és segítsék, hiszen enélkül lakhatatlanná válik a föld, na meg a saját otthonunk is. Készített például egy Bartók sorozatot, hiszen teljesen egyetértett Bartókkal azzal, hogy csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás, amiből merítünk, egyébként pedig a népek testvérisége jegyében egymás forrásaiból is lehet, sőt, célszerű is meríteni. Előzetesként a székesfehérvári Szent István Király Múzeumra hívnám fel a figyelmet, ahol november 16-án fog Sipos Eszter és Horváth Csaba Árpád kiállítása nyílni, akik az 1944-ben elpusztult Nógrád megyebeli Cserhát-Szentiváni strand történetét dolgozták föl 8 egységben. Ez elpusztult, tehát az emlékezetben él, a tényeket, anekdotákat és a vele kapcsolatos ismereteket gyűjtötték össze. A település jelenét, közelmúltját is ilyen módon szociokulturális formában térképezték föl. Egy virtuálisan megjelenített topográfiai rendszerben kell életre. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.